Jó napot és boldog új évet kívánok a kedves hallgatóknak, ez az Ökóóra, Klímaszerviz, életünk sorsfordító kérdéseinek műsora, és ez az új esztendő első adása. Vendégem Kanász Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője, a Zöld Párt frakció vezető helyettese, és tavaly pont ugyanígy ültünk itt a stúdióban január első napján, az első Ökóórában, úgyhogy ez már ilyen hagyomány. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.
Köszönöm szépen a meghívást, én is boldog új évet kívánok mindenkinek, és ismét egy elég mozgalmas év van mögöttünk, ha bár nem választási év, de mindenképpen sok minden történt.
Néha az ember úgy érzi, hogy folyamatos választási év van.
Hát, vagy legalábbis két választás között vagyunk, ami ugye mindig egy felkészülést jelent, és alapvetően a tavalyi év, a 2023-as év egyfajta felkészülési év volt, hiszen ugye 2024-ben idén nagyon komoly dolgok jönnek. Ugye június 9-én lesz az önkormányzati választás és az EP választás, mind a kettő nagyon-nagyon meghatározó lesz, azt gondolom.
Mielőtt akkor a 24 terveiről beszélnénk, tartsunk egy számvetést a 23-as évről. Milyennek látja ezt az elmúlt évet? Mennyire tudta az ellenzék erősíteni a pozícióit? Voltak-e nyertes pártok, voltak-e vesztes pártok? És az 50+1%-hoz közelebb került-e az Orbán Viktor leváltására appelláló ellenzéki választó?
Mi mindenképpen ezen voltunk az LMP részéről, hogy ehhez közelebb kerüljünk, és szerintem az LMP adatait, hogyha megnézzük, egyébként van egyfajta növekedés vagy bővülés, szerintem ez kijelenthető. Ez az 5% körüli, akár azt meghaladó eredményt is jelenti, akár hogyha Budapestről, a fővárosról beszélünk, de egyébként országszerte látjuk ezeket a pozitív számokat. Ez egy nagyon küzdelmes év volt a mi szempontunkból is, és az ország szempontjából is. Szerintem ez az év, ez az esztendő arról szólt, hogy a kormánynak van egy fő programja, hogy minél több akkumulátorgyárat akar ide behozni, és ez az akkumulátorgyarmatosításnak a programja, ami átszőtte ezt a tavalyi évet, és folyamatosan jöttek az újabb és újabb bejelentések, lakossági, civil tiltakozások, és gyakorlatilag odáig jutottunk, ami nagyon ritkán történik meg a nemzeti együttműködés rendszerében, és legutoljára nem is tudom, mikor volt ilyen lehetőség, hogy egy ellenzéki párt, az az LMP, egy népszavazási kezdeményezés kapujába jutott el, sajnos csak a kapujába. Nagy kérdés, hogy ezen a kapun át tudunk-e menni.
Mindig az illiberális kapu zárja el ezek elől, a kezdeményezések elől.
Igen, de szerintem ennél kicsit bonyolultabb a helyzet, mert tényleg úgy tűnik, hogy jogi eszközökkel ezt a rendszert, és ennek a rendszernek a szándékait, az akaratát nem lehet megfogni. Mi mindig kicselezik valahogyan.
Erre utaltam az illiberális jelzővel.
És sajnos ez így van, tehát a fékeknek és az ellensúlyoknak a rendszerét kiiktatták valóban a rendszerből, vagy szinte kiiktatták. Más oldalról nézve viszont, és idézőjelben mondom, nagyon is demokratikus a rendszer, hiszen a nép akarata érvényesül korlátok és fékek nélkül. Na most az, hogy mi a népnek az akarata, az ugye úgy néz ki ebben a rendszerben, egy ilyen nagyon leegyszerűsített modellt alkalmaznak, hogy a nép felhatalmazza Orbán Viktort 4 évente, hogy azt csináljon ezzel az országgal, amit csak akar. És körülbelül itt megáll a történet, de tényleg erről van szó. Ez most az akkumulátorgyarmatosításnak volt a programja. Lehet, hogy az idejében nem tudjuk véghez vinni ezt a népszavazást, majd biztos kitérünk, hogy milyen jogi helyzet állt elő, de mégis, hogyha valamilyen formában sikerül több százezer ember akaratát becsatornázni, és fölmutatni azt, hogy egyező akaratuk van, és ez az akarat, ez nagyon úgy néz ki, hogy ellenkezik a kormány akaratával, és itt kisebbségben van a kormány, tehát Magyarországon a többség nem akar ennyi akkumulátorgyárat, illetve én még nem láttam olyan települést, akinek a lakosai kijelentették volna, hogy egyébként ők meg szeretnének egy akkumulátorgyárat a közvetlen közelükbe. Ha a kormányzati akarattal szembe fel tudjuk sorakoztatni a választópolgárok valós akaratát, akkor a rendszert meghátrálásra lehet kényszeríteni. Ez számos esetben volt már így egyébként, akár hogyha netadót megnézzük, az ugye jó pár évvel ezelőtt volt, akár a vasárnapi boltzár kérdését, de más kérdésekben is, tehát igenis lehet eredményeket elérni. És ha évet értékelünk, akkor szerintem az nagyon fontos, hogy mi nem szimbolikus kérdésekkel foglalkoztunk, hanem ezekkel a nagyon is súlyos, tartalmi, húsbavágó kérdésekkel, amik társadalmi, gazdasági és környezeti kérdéseket egyaránt nagyon-nagyon erősen érintettek. És ha azt nézzük, hogyan kerülünk közelebb a kormányváltáshoz, Orbán Viktor legyőzéséhez, akkor szerintem csak így, hogy ügyek mentén és tartalmi ügyek mentén, valós ügyek mentén próbálunk bevonni minél több választópolgárt.
Akkor nem ért egyet azokkal az elemzőkkel, akik azt mondják, hogy ez egy elégetett év volt. Éppen legutóbb azt hiszem a Partizánban hallottam Ruf Bálintól ezt a értékelést, hogy ez egy elvesztegetett év volt, mert igazából a pozíciók nem nagyon változtak. Egyes ellenzéki pártok tudtak növekedni, de csak egymás kárára úgy tűnik. Tehát, hogy nincs igazán áttörés.
Hogy mondjam, én az állításnak azon részével egyet tudok érteni, hogy sok szereplő számára lehet, hogy ez egy elégetett év volt, mi egyáltalán nem így érezzük, mi egy nagyon munkás és mozgalmas évet tudunk magunk mögött, hiszen mi erre a kérdésre koncentráltunk, erre fűztük fel a politikánkat. Ez egy olyan ügy, ami az ország életét szerintünk a leginkább meghatározza, és amin keresztül bőven-bőven ki lehet fejteni, mi is az az ökopolitika, és egy valós tartalmi alternatívát lehet állítani Orbán Viktor rendszerével szemben. Szerintem a korábbi ellenzéki kudarcoknak az egyik fő oka az volt, hogy nem jelent meg ez az alternatíva. És az alternatíva szükségképpen egy társadalmi, gazdasági és környezeti alternatíva. Ezeket a dimenziókat kell kifejezni, és az akkumulátor gyarmatosítás körüli kérdésekben mind a három dimenzió bőven-bőven megjelenik, és nekünk az a dolgunk, hogy megtöltsük tartalommal ezt az alternatívát.
Egyébként valóban nagy potenciál van az akkumulátorgyárakkal való politizálással, hiszen a Policy Solutions legfrissebb kutatásából, ami egy nagy mintás reprezentatív kutatás, az látszik, hogy ha úgy kérdezik az embereket, hogy mi az ország legfontosabb problémája és az ő saját élete szempontjából a legfontosabb, akkor nem jön elő a zöld kérdés, csak nagyon-nagyon hátul kullog. De ha az ellenzéki szavazókat kérdezik, tehát már szűkítve a kört, és említve azt, hogy van az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos kérdés is, akkor 25%-a a top 3-ba sorolja az akkumulátorgyárak kérdését. Tehát az ellenzéknek maximálisan van lehetősége ebben a tárgykörben bővülni.
Ezt mi is így tapasztaljuk, és ez korábban is, amikor nagyon markáns zöld ügyekkel kezdtünk el foglalkozni és ezeket tematizálni. Igenis megmutatkozott az a hatása, hogy a társadalom egyre fontosabbnak tartotta ezeket az ügyeket, rezonált ezekre a kérdésekre. Konkrét példa a 2010-es évek első feléből az atomenergiának a kérdése és a Paks 1, illetve 2 projektnek a kérdése, hogy ez egyre hangsúlyosabbá válik. Ennek az elutasítottsága és az, hogy az atomenergia nem zöld energia, ezt egyre többen érzik, egyre többen látják, egyre többen gondolkoznak így. Igen, is van egy társadalmi értékbeli, gondolkodásbeli változás, és egyre inkább közeledik össztársadalmi szinten Magyarország, hogy a zöld értékek egyre fontosabbak. Nekünk az is a feladatunk, hogy ebben az alternatívában, ami zöld alternatívát mi kínálunk, megmutassuk azt, hogy igazából mi is az a zöld politika, mert ez nem egyszerűen csak az, hogy legyen rendezett a környezetünk, tiszta a levegőnk, egészséges az élelmiszerünk, hanem hogy mennyire, de mennyire át van egy szőve társadalmi és gazdasági kérdésekkel, ami még egyszer az akkumulátor gyarmatosítás során nagyon-nagyon részletesen látszik, akár geopolitikai viszonylatban, akár ugye a távol-keleti tőke viszonylatában a függőségeket, hogyha megnézzük, hogy mennyire függünk, mint Kínától, mind egyébként Brüsszeltől, de Németországtól és az autógyáraktól, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Szerintem egyre sikeresebb lesz Magyarországon a zöld politika, de ahhoz az is kell, hogy ez az érési folyamat, ez eljusson egy bizonyos szintre, hogy ezeket a nagyon-nagyon bonyolult és részletes összefüggéseket egyszerűen, egyébként mi magunk is tanuljuk ezt, hogy minél egyszerűbben ki tudjuk fejezni és meg tudjuk mutatni.
Hát itt volt már olyan zöld kérdés az ország történetében, ami elvezetett egy rendszerváltáshoz.
Ez a Bős-Nagymarosi vízlépcsőnek a kérdése, igen. Valóban nagyon fontos szerepe volt, ugye még 88-ból, hogy eljutottunk.
Nyilván 89-90-ben. Más is kellett hozzá, hogy azt a rezsimet elsöpörjék, de azért az egy kulcsmozzanat volt, és szimbolikus volt, és megmozgatott nagyon sok embert. Mennyire tud az LMP karakteresen megjelenni ezekben a zöld kérdésekben? Mert az látszik, hogy az akkumulátor kérdésben, a közlekedés kérdésében, a környezetvédelmi problémák tálalásában, akár a Balaton környékéről beszélünk, akár Fertőtó környékén beszélünk, hát vannak más ellenzéki pártok is, akik igen aktívak. A Momentum is, a Párbeszéd is. Ebben a nagy hangzavarban a választó nem biztos, hogy el tudja választani azt, hogy ez melyik pártnak a megszólalása. Önök hogy tudnak ebben a zűrzavarban úgy rendet teremteni, hogy a saját szavazóbázisukhoz tudnak beszélni, úgy, hogy egyébként bővülni is tudjanak? Szóval ez egy elég nehéz feladat.
Az a baj, hogyha van verseny, és mi is arra vagyunk készítve, hogy folyamatosan, hogy mondjam,
hát az ellenzéki pártok között.
És hát az ellenzéki pártok között is, és pláne ugye a Fideszsel szemben is arra vagyunk kényszerítve, hogy hát mi magunk is, hogy egyre hatékonyabban próbáljuk képviselni a politikánkat. De alapvetően itt mégiscsak arról van szó, hogy ezek a pártok, más ellenzéki pártok alapvetően beleragadtak, illetve ott vannak még a 20. században. Most ezt úgy mondom, hogy a 20. században akár jobboldali, akár baloldali politikák érvényesültek, most nyilván itt a 20. század második feléről beszélek, ezek alapvetően kétdimenziós politikák voltak. A két dimenzió a gazdaság és a társadalom. A viták és a kérdések arról szóltak, hogy mekkora legyen az állami újraelosztásnak a mértéke, mi legyen a piaci szereplőkkel, a közszférát támogassuk-e jobban, vagy a KKV szektort, a közalkalmazottak kapjanak nagyobb béremelést, vagy csökkentsük az adókat, hogy a nagyvállalkozók profitálhassanak többet. És itt voltak a konfliktusok. Szerintem ezek továbbra is nagyon fontos konfliktusok, hiszen klasszikus újraelosztási megélhetési kérdések, de be kell hozni a harmadik dimenziót, ami pedig a környezet és a társadalom, a környezet és a természet kérdése, és azt kell látni, hogy mind a társadalom, mind a gazdaság a környezetben és a természetben foglal helyet. És nem lehet figyelmen kívül hagyni ezeket a természeti szempontokat, ez most már világosan látszik, és a többi párt szerintem, amit csinál, az valójában inkább csak zöldre festés. Tehát látják azt, hogy ezek népszerű témák, hiszen aki a Balaton környékén él, Debrecen, Nyíregyházában él, Komárom, Göd, Ács, lehetne sorolni ugye a városokat az akkumulátor gyárak ide telepítését illetően, hogy ők hát nagyon nem szimpatizálnak ezzel a kormányzati politikával. Más ellenzéki pártok lehet, hogy rárepülnek erre a témára, mert látják, hogy ez népszerű, de nem tudják mögé tenni ezt a harmadik dimenziót, hogy itt azért mégiscsak arról van szó, hogy annyira túlpörgetjük a gazdaságunkat, a fogyasztást akarjuk fokozni. Az akkumulátorgyárak arról szólnak, hogy Nyugat-Európában fognak fogyasztani nagyon sok felső kategóriás autót, és a német, a francia, a belga, a holland középosztály beliek fogják megvásárolni azokat az autókat, fogják őket elfogyasztani, amiket a német autógyárak állítanak elő, amikbe mi itt Magyarországon fogjuk beszerelni a kínai akkumulátorokat.
És aztán meg szétszerelni, meg semmisíteni.
Pláne visszajön majd a hulladék, és azzal nekünk kell kezdeni valamit. Tehát összetetten kell látni ezt a kérdést, hogy ez mennyire, de mennyire a környezetünk és a természetünk rovására történik. És azok a pártok, akik mondjuk kiállnak a Balaton védelme mellett, vagy az akkumulátorgyárak ellen, de egyébként egy olyan társadalom és gazdaságpolitikát követelnek, kínálnak, folytatnak, hogy legyen csak fogyasztás, nagyon sok autó legyen, közlekedjünk nagyon sokat, pörgessük a piacainkat, hát az pont szembe megy ezzel, hiszen az egésznek a lényegét lehetetleníti el, már ami a zöld politikát illeti, tehát ez teljesen annulálja, teljesen keresztül húzza a zöld politikának a leglényegét, és így nem lehet szerintem hitelező zöld politikát folytatni, hogy ezt a gazdaság és társadalmi lábat nem bontjuk ki a környezet mellett.
De hogy mennyire bonyolult ezt képviselni, azt jól mutatja, hogy Debrecenben, ahol egyébként megrogyni látszik a Fidesz pont emiatt, hát nem azt látom, hogy ott az LMP tudna igazán megerősödni, hanem ott ennek az ellenzéki együttműködésnek, tárgyalásoknak éppen, hogy nem biztos, hogy az LMP lesz ott a helyben a nyertese.
Keresik a legjobb megoldást, mindenképpen a civilekkel együttműködve, ott egy nagyon erős civil bázis van, akár a mikepércsi édesanyákra, hogyha gondolok, de más civil szereplőkre is. Illetve azért az is igaz, hogy pont Debrecenben, illetve Nyíregyházán az LMP tudott többször is sikeres tüntetést kezdeményezni, ahol debreceni vagy nyíregyházi szinten megjelent 500 ember, akár 1-2000 ember,
ez ott egy komoly eredménynek számított. A kívülálló, hogy hát akkor biztos egy LMP-s polgármester jelölt képe rajzolódik ki a jövőben, aki fölállnak a többi ellenzéki pártok.
Ez az én elképzeléseimhez nagyon-nagyon közel állna valóban egy ilyen megoldás. Egyébként nyilván a törekvéseink ez irányba mutatnak. A politika természetesen ennél pláne helyi szinten bonyolultabb tud lenni, tehát ott azért a megfelelő együttműködéseket, adott esetben szövetségkötéseket kell megtalálni. Várjuk meg a végét, néhány hónap múlva egyébként itt van a jelöltállításnak, a hivatalos jelöltállításnak az időszaka.
Tehát még nem tettek le arról, hogy ott Debrecenben LMP-s jelölt legyen?
Szerintem elmondható, hogy nem, tehát nem tettünk le róla, ott még az egyeztetések zajlanak, formálódik még ez a Fidesz váltó koalíció. Én nagyon remélem, hogy egy hiteles, valódi zöld jelölt lesz ott is, mint polgármester, de számos más városban is ezt remélem. Hogy ő mondjuk az LMP-ből jön, vagy civilek köréből jön, az persze még a jövő kérdése.
Ja, még az akkumulátorgyáraknál maradva, nincs-e ez az egész kérdés már kényszerpályán, hiszen az Európai Unió eldöntött bizonyos kérdéseket. Az Európai Klímarendelet egy olyan jogi kötelezettséget jelent, amely miatt csökkenteni kell a benzinüzemű, meg dízelüzemű autóknak a jelenlétét az utakon. 2050-re ugye klímasemlegessé kell tenni az EU-t, 2030-tól pedig már nem is árulhatnak olyan autókat, amelyek nem elektromos autók, a nagy gyártók nem gyárthatnak ilyen járműveket. Ahhoz, hogy az autóipari beruházások ne vándoroljanak el, logikusnak tűnik, hogy ebbe az irányba megpróbál a kormány elmozdulni. Ha mondjuk nem csak a gyártás szintjén avatkozna bele a kormány a jövő gazdaságpolitikájának formálásába, hogy idehozza ezeket a szennyező gyárakat, hanem mondjuk valahogy a gyártás technológia, az innováció, a kutatásfejlesztés terén is, akkor ez önök számára támogatható lenne? Tehát, hogy azért így ne azonnal menjenek el ezek a nagy autógyárak, amelyeknek a jelenlétére a GDP miatt hát nagy szüksége van az országnak.
Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az a gazdasági modell, amit a Fidesz erőltet, és egyébként azért ez hát bizonyos szempontból folytatása a 2010 előtti gazdasági modellnek, ebből nem lesz innováció. Tehát ebből nem lesz magasabb hozzáadott értékű munka. Ez továbbra is azt jelenti, hogy az egész termelési láncnak mi annak az oldalán vagyunk, ami a legtöbb szennyezéssel jár, ami a legkevesebb bevételt és hasznot hozza Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, ugyanis a profitot kiviszik ezek a vállalatok, hazaviszik az anyaországukba, akár Németországba az autógyár, akár Kínába az akkumulátorgyár. Pontosan arról van szó, hogy egy lefelé tartó versenybe neveztünk be, illetve nevezték be Magyarországot, ami a függőségeknek a rendszere. Ide hozzák a különböző gyárakat, és abban versenyez Magyarország más országokkal, hogy minél több gyárat hozzon ide. De ugye ez a verseny, ez a gyárakról szól, az összeszerelő üzemekről szól, más típusú tevékenységet nem tudunk idehozni, abban nem vagyunk versenyképesek. Hiszen nincs elég adóbevétel, tehát ebből nem lehet komoly oktatást, innovációt, felsőoktatást, kreativitást fejleszteni, létrehozni, mert ahhoz sok pénz kell. De ugyanúgy sok pénz kell az egészségügyhöz, vagy bármilyen humán politikához, társadalom politikához. Abba tudunk versenyképesek lenni.
Mondja, ez egy szándék kérdése, hogy a kormány hova csoportosít, és ide nem kérdése, csoportosított.
Mert a pénzeket valóban oda csoportosítjuk, hogy támogatásokat adjunk az autógyárnak és az akkumulátorgyárnak, a pénzeket oda csoportosítjuk, ugye az is egy átcsoportosításnak számít, hogyha adókedvezményt adunk, kevesebb bevételre teszünk szert költségvetési szempontból. Ezekre a gyárakra éves szinten sok száz, illetve sok ezer milliárd forintot költünk, vagy úgy, hogy közvetlenül odaadjuk nekik, vagy úgy, hogy nekik építünk vasúti szárnyvonalat, infrastruktúrát, vízi közművet, oda vezetjük nekik a gázt, villanyáramot, Paks 2-ből hogyan lehet ugye odavinni majd mondjuk Debrecen térségébe az áramot, ezzel kapcsolatban is láttunk fejlesztési terveket, új gázerőműveket hozunk létre, és itt egy visszacsatolás, hogy itt milyen klímaprogramról beszélünk, tehát elektromos autó, de egyébként azt meg úgy állítjuk elő, mármint az akkumulátort hozzá, hogy 3 új gázerőművet állítunk üzembe néhány éven belül, amivel Magyarországnak az áramfogyasztását másfél szeresére fogjuk növelni, és ez gáz elégetésével fogjuk elérni, tehát ez keresztül húz mindenféle klímacélt. Tehát ebben a gazdasági modellben szükségszerű ez a folyamatos lemaradás, szükségszerű ez a folyamatos perifériára szorulás, és soha nem fogjuk utolérni Ausztriát ebben a rendszerben.
E tekintetben, ahogy beszéltünk már arról, nagy tartalékai vannak az ellenzéknek, mert minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy ezzel azért elégedetlenek az emberek, tehát nem akarják ezt a szennyező iparágat itt virágozni, látni az országban, különösképpen azért sem, mert hogy ez termőföldek rovására terjeszkednek ezek a gyárak, a vízkészletek vannak veszélybe, tehát ugye ez már azért úgy tudatosabb az emberekben.
Igen, de ennél szerintem tovább kell menni, mert természetesen, tehát azért mindenki fölismeri az érdekét nagyon helyesen, hogy jó levegőben, nyugodt környezetben, zöld környezetben szeretne élni, nem akar zajt, nem akar zajterhelést, nem akarja ezeket a gyárakat. Ezek nagyon zajosak egyébként, hát ugye Gödön micsoda tiltakozás van, tényleg oda lehet menni, meg lehet hallgatni, nagyon zajos az a gyár, tényleg éjjel-nappal. Ezek az akkumulátorgyárak.
Mondjuk ott nem ilyenek. Sikerült az ellenzéknek áttörést hozni, pedig hát ott van a gyár.
Még egyelőre valóban nem sikerült, de ott egy elég rossz politikai konstrukció állt elő. Én remélem, hogy ez idén egyébként meg tud változni. De amit hozzá akartam tenni, hogy azért a kormány azzal jön, hogy a jövő politikája, és ebből a szempontból az Európai Uniónak is, hát vannak ilyen célkitűzései, az elektromos autó. Na most szeretném azt jelezni, hogy ez az autógyárak és az akkumulátorgyárak jövője, ők valóban egy ilyen jövőt képzelnek el, hogy minél több elektromos autót és akkumulátort tudnak eladni és értékesíteni, mert ők ebből élnek. Tehát az ottani tulajdonosok és a menedzsment annak körül, ha minél több elektromos autót eladnak, elsősorban ugye Nyugat-Európa lesz ennek a felvevő piaca, mert akkor megnő a bevételük, több lesz a profit, fölmennek a részvények, és jobban fognak ők élni, még jobban, mint most. De azt kell látni, hogy ez nekünk nem érdekünk, és nem is igaz az az állítás, hogy mi akkor boldogabbak leszünk, hogyha nem benzines autóval, hanem elektromos autóval közlekedünk, mert lehet, hogy mondjuk a működés során nem bocsát ki káros anyagot, vagy csak kevesebbet, de az előállítás során nagyon is sokat bocsát ki, illetve bőven nem oldja meg mondjuk a városoknak a túlzsúfoltságát. Nem oldja meg azt a kérdést, hogy milyen közlekedési infrastruktúránk van, hogyha én el akarok jutni A-ból B-be, akkor miért nem tudok igénybe venni megfelelő minőségi közösségi közlekedést, akár buszos közlekedést, akár vasúton, miért nem tudok közlekedni vonattal, miért nem tudok közlekedni mikromobilitással, rollerrel, biciklivel, gyalog, bárhogyan, miért nincsenek 15 perces városok, ahol az én lakóhelyemtől minden 15 percre fontos szolgáltatás megtalálható. Tehát bőven-bőven ki kell nyitni ezt a kérdést.
Igen, de egyik pillanatról a másikra ugye nem lehet lemondani az autógyárak GDP termelő erejéről, tehát valamelyest ki kell szolgálni egy felelősségteljes gazdaságpolitikának azt az igényt, amit az autógyárak itt tartása jelent.
Pontosan ettől retteg egyébként a kormány. Tehát attól retteg, hogy valamikor a 2000-es évek elejétől, de már előbb is ugye jöttek ezek a gondolatok, kezdeményezések, hogy az autógyártásra fűzzük fel Magyarországnak a gazdaságát. Na most a Fidesz kormány a végletekig akar végigmenni ezen az úton, és gyakorlatilag tényleg a teljes magyar gazdaságot, ugye itt a beszállítói láncokról, hogyha beszélünk, erre akarja fölfűzni. Jelenleg valóban a magyar GDP-nek, a magyar exportnak jelentős részét az autógyártás adja. A forint-euró árfolyamnak, még hogyha el is szabadul, de egyfajta megtartó erőt ad, hogy itt folyamatosan ugye tudunk exportálni. Hát igen ám, de ugye meddig akarjuk ezt a politikát csinálni, mert ez úgy néz ki, egy ilyen ördögi körnek tűnik, tehát mindig újabb és újabb kedvezményeket kell adni, mindig újabb és újabb környezeti értékekről kell lemondani annak érdekében, hogy itt legyenek ezek a gyárak, tehát hol van a határ, amit már nem szabadna átlépni, szerintünk egyébként régen eljött ez a határ, mert bőven átléptük. Egy felelős zöld politikai megfontolás azt mondja, hogy ezeket a függéseket próbáljuk mégiscsak leépíteni, hiszen akkor szabad egy ország, akkor szuverén egy ország, ugye tavaly évben ezt a fogalmat is nagyon sokszor hangsúlyozta a kormány, szuverenitás, hát kérem szépen akkor szabad,
akkor... energiapolitika terén a szuverenitása nem trekszik, ezt leszögezhetjük.
Igen, hogyha nem a németi ipartól függünk, hanem a kínai akkumulátorgyáraktól függünk, és akkor kapcsoljuk ide az orosz energiahordozókat, mert azzal fűtjük ezeket a gázgyárakat, amivel majd ugye előállítjuk az energiát. Az alternatívákat kell megtalálni, és ezt a függést az autógyártástól, ezt pedig igenis fokozatosan le kéne építeni és fölváltani alternatív megoldásokkal.
Kis szünet után várjuk vissza a hallgatókat Kanász Nagy Mátéval, az LMP országgyűlési képviselőjével, a Zöld Párt frakcióvezető helyettesével. Köszönöm, hogy velünk maradtak az Ökóra Klímaszerviz második fél órájában is. Vendégem a stúdióban továbbra is Kanász Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője, a Zöld Párt frakcióvezető helyettese. És ott hagytuk abba, hogy akkumulátorgyárak, és ennek kapcsán már szóba került az energiafelhasználás, az energiamixünk, amelyben igen-igen kitettek vagyunk az orosz gáznak, és látnivalóan a kormány nem igyekszik ezt a kitettséget csökkenteni. Egy ideális esetben hogy nézne ki egy fejlett országnak, egy olyan országnak, amelynek viszonylag szűkek az energiakészletei, az energiamixe, az LMP hogy rakná ezt össze ideális esetben, illetve ha nagyon a realitásokhoz kell szabni ezt az energiamixet, akkor hogy nézne ki? Főleg arra kérdezzék itt rá, hogy a megújulók kapcsán milyen változások indultak el? Azért a napenergia terén én úgy látom, hogy egy viszonylagos fejlődésen vagyunk túl, de önök szerint ez sem a legideálisabb megújuló. A szél ügyében meg az valami megmagyarázhatatlan okokból kifolyólag áll.
Szóval... Az előző blogban beszéltünk a kétdimenziós politizálásról, amikor csak a társadalmat és a gazdaságot nézzük, és a környezet szempontjait figyelmen kívül hagyjuk. Ugye a harmadik dimenzió a környezeti, természeti dimenzió. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a kérdéseket, mondjuk hogyan oldjuk meg a klímaválság kérdését, hogyan oldjuk meg a túlfogyasztás kérdését, a biodiverzitás csökkenését, ivóvíz, mezőgazdaság problémáit, fenntarthatósági kérdéseket, ezeket technológiai kérdésre fordítjuk le. Amikor azt mondjuk, hogy majd a tudomány megoldja, majd a mérnökök megoldják, majd jönnek az innovációk is megoldják. És ebből a szempontból mondjuk a megújuló energia az egyfajta technológiai megoldásnak tekinthető, egy nagyon komoly innováció, hogy nem kell elégetni a szenet, a kőolajat, a földgázt, hanem a szélenergiáját, a napenergiáját, a föld energiáját, akár a biomasszát, bár az ugye zöld politikai szempontból problémás lehet, tehát hogy ezt használjuk fel. Szeretném jelezni, hogy ez nem megoldás. Ez önmagában bőven-bőven nem megoldás, nem lehet a technológiától várni azt, hogy abba az ökológiai válságba, amiben már benne vagyunk, és ami egyre inkább fokozódni fog, ennek a századnak a közepére, pláne ugye a második felére, nem lehet lefordítani technológiai kérdésre. Nem lehet megúszni azt, hogy mennyiségi kérdésekkel foglalkozzunk, és ilyen szempontból mennyiségi kérdés, hogy mennyit fogyasztunk, és mit fogyasztunk el.
De mindenhol az az előrejelzés, hogy növekedni fog a fogyasztás.
Na ez az óriási nagy baj, akár energiafelhasználásban, akár nyersanyag használatban valóban egy óriási bővülésben vagyunk benne. Egyébként a 80-as évek elejétől tart ez a bővülés, és ez az igazi probléma. Ezt nem tudjuk semmilyen tudományos módszerrel egyszerűen csökkenteni. Hogyha ennyit fogyasztunk, az nagyon-nagyon a bolygónk rovására megy, és ennek a következményeit már most megéljük, és pláne meg fogjuk élni. És ha visszakanyarodunk picit a közlekedési kérdésekhez. Ugye mi az alap probléma, amit szeretnénk megoldani? Az, hogy szeretnénk eljutni A-ból B-be. De erre nem az a megoldás, hogy akkor legyen mondjuk mindenkinek autója, és egy családban legyen 3-4 autó most már, hanem az a megoldás, hogy kényelmesen, biztonságosan, olcsón lehessen eljutni A-ból B-be, ami nem feltétlenül az autós közlekedés, hanem ennek az alternatívája. És már is ott vagyunk, hogy a mennyiséget csökkentettük, mert kevesebb autóra van egyébként szükségünk, és más megoldásokat hoztunk be, persze innovatív technológiával is mondjuk, azt az áramrendszert megújuló energiával tudjuk táplálni, de a mennyiségi kérdéseket is mindenképpen ide kell vennünk. Hogyha energiamixről beszélünk, akkor természetesen az lenne a cél, hogy a teljes energiaellátásunkat megújuló energiával lássuk el. Nyilván ez nem egy-két éven belül elérhető, de hát
mondjuk
számos...
azért itt most elvesztettünk jó sokat.
És hát
mert
sokat
elvesztettünk. Mert ha a szélenergiát komolyabban vette volna a kormány, akkor sokkal nagyobb kapacitással tudnának már működni ezek az erőművek, amelyeket nem hozott létre.
Pont erről van szó, hogy Magyarországon ezeket a lehetőségeket nem használjuk ki. Nem használjuk ki a szélenergia terén, ugye a teljes magyar áram termelésnek csupán 1-2%-át adja a szélenergia, óriási kapacitás lehetőségek lennének benne. Nem használjuk ki a mai napig sem a napenergiáját, egyébként még mindig az Európai Uniós átlag alatt termelünk, hogyha napenergiát nézzük, ez ugye 11-12% jelenleg, bár volt az elmúlt időszakban jelentős fejlődés, és tényleg ütemesen nő ez a felhasználás, illetve előállítás, de ez még mindig ugye kevés. Egyébként pont, ha jól emlékszem, amikor egy évvel ezelőtt értékeltük még az előző évet, illetve az előző előtti évet, akkor arról beszéltünk, hogy milyen újabb korlátozásokat hoztak be a napenergia felhasználása terén. Itt a háztartási fogyasztókra kellett gondolni.
Hát jó nagy szivatás volt, mert állandóan változott a jogszabályi környezet, és hiába volt népszerű a lakosság körében, egyszerűen nem lehetett követni az éppen aktuális.
Nem lehetett követni, és pont inkább ilyen megszorító intézkedéseket hoztak be, mert eljutottak annak a határáig, hogy a magyar áramhálózat, elektromos hálózat nem tudta fölvenni azt az energiát, amit betápláltak háztartási energiából. Azért ezzel kapcsolatban szerintem inkább arra utalnak a jelek, hogy föloldják ezeket a korlátozásokat, és reméljük, hogy a tendencia ismét pozitív lesz. Nem használjuk ki geotermikus energiában, ebben óriási lehetőségek vannak, ezt elsősorban...
De miért? Egy pár önkormányzat látszik, hogy rákattant erre, Miskolc, Szeged.
Szeged az egyik legjobb példa, igen.
De valahogy ez teljesen kiaknázatlan drága?
Ennek az az oka, hogy egyrészt ez jó drága, de hát itt lehetne Európai Uniós forrásokat egyébként bevonni, és mondjuk lehetne tanulmányozni Szeged városának a példáját, hogyan oldották ezt meg. Meg szerintem egy szemléleti kérdés is, hogy egész egyszerűen valahogy nem hiszik el ott kormányzati szinten, hogy ebben mekkora potenciál van. Ezt ugye elsősorban fűtésre, távfűtési rendszerekre lehetne kihasználni, de mondjuk nem csak lakótelepek esetében, hanem természetesen ugye egyéni háztartások, családi házak esetében is bőven-bőven vannak erre jó példák. És akkor van a negyedik terület, a biomassa. Én ezt azért nem szeretem, mert az én, hogy mondjam, markánsabb ökopolitikai meggyőződésem alapján az élő anyagot elégetni, az rendkívül problémás, tehát ami élő anyag, az olyan érték, hogy azt másra kell felhasználni, nem pedig áram vagy hő termelésre. A másik pedig az, hogy ugye mondják azt, hogy de hát ez klímabarát, mert akkor a nettó kibocsátási értéke mégiscsak zéró. Ez lehet, hogy így van, csak hogy az a helyzet, hogy amit most elégetünk, az ugye most bemegy a légkörbe, és fokozza a klímaváltozást, a klímaválságot, és az a növény, ami óriási fává fog terebélyesedni, és sok 100 kg széndioxidot megköt, azt majd ennek a századnak a második felére fogja megkötni, az meg ugye régen késő, tehát nincs ennyi időnk megvárni, még ugye azt a széndioxid mennyiséget megköti, és majd ugye akkor akarjuk elégetni, tehát ez ilyen szempontból nem megoldás. A legnagyobb potenciál a szélenergiában van jelenleg Magyarországon. Ez bőven-bőven lehetne fejleszteni. Ez ügyben apró pici lépés történt. Most azért mondom, hogy apró pici lépés, mert ez még mindig nem fog átmenni a gyakorlatba. Ugye a tavalyi évnek a végén, 2023 évnek a végén gyakorlatilag a jogi korlátozásokat legalább eltörölték, ami korlátozások 2016 óta megvoltak. Egy nagyon bonyolult
rendszer. Ez olyan érdekes, mert a kormányon belül is látszik, hogy itt valami elakadás van, mert a korábbi miniszter, aki ezért felelt, Palkovics László, az hát nem valószínű, hogy pont emiatt, de azért nyilván ez is közrejátszott, hogy ő támogatta volna.
Úgy tűnt, hogy támogatta.
Aztán távozott, a utódja Lantos Csaba, és úgy nyilatkozott az első időszakban, hogy ez neki rendben van, de valahogy nincs áttörés. Vannak nincs, olyan pletykák, nincs. Hogy a miniszterelnöknek nem tetszenek a szélkerekek.
Egyébként tényleg, tehát amilyen abszurd rendszerben élünk, tényleg lehet, hogy ez az egyetlen magyarázat, amiért nem használják. Egyébként valóban arról van szó, hogy a Palkovics Lászlónak a távozását úgy nézett ki, hogy ez a konfliktus okozza a kormányon belül, majd jött Lantos Csaba, aki megígérte, hogy itt óriási fejlesztések jönnek, és eltörlik a korlátozásokat. Majd néhány héttel ezelőtt egy bizottsági meghallgatáson bejelentette Lantos Csaba, hogy egyébként 2029-ben jönnek majd a szélturbinák. Hát Magyarországon már bő egy évtizede nem épültek szélturbinák, és 2016 óta nem is épülhettek, mert számos korlátozás zárta ki, hogy de facto létrejöhessenek ezek az új beruházások. Ugye itt volt a legsúlyosabb korlátozás, hogy adott település 12 kilométeres körzetén belül nem épülhet szélturbina, és hát nincs olyan pontja az országnak, ami ugye távolabb lenne egy adott település, vagy mindegyik településhez képest 12 kilométerre, mert valamelyik biztos, hogy közelebb lesz, mint 12 kilométer, de volt olyan korlátozás, hogy maximum 2 megawatt kapacitással lehet szélturbinát létrehozni, a jelenlegi rendszerek bőven-bőven nagyobb kapacitással működnek, ott volt az a korlátozás, hogy 100 méter fölé nem mehetnek a szélturbinák, holott a modern szélturbinák már bőven 120-130, akár 150 méteres magasságig mennek, de egyéb lakossági korlátozások is voltak, egy nagyon bonyolult pályázati rendszer működhetett volna, nem működött, de ha működött volna, olyan bonyolult lett volna, hogy az se engedte volna a beruházásokat, illetve a magyar kormány azt is megszabhatta, ugye, hogy mennyi engedélyt adnak ki. Na, a sok-sok korlátozás eredményeként 2016 óta tényleg nem lehetett létrehozni a beruházásokat. Legalább oda eljutottunk, és szerintem ez az LMP-nek is köszönhető, mert folyamatosan ütöttük ezt a kérdést, folyamatosan adtuk be a javaslatainkat.
Na, akkor az évértékelés az egy kis sikernek a felmutatása.
Egyébként igen, mert ezeket a javaslatokat 80%-ban egyébként beépítették. És legalább a jogi korlátozás megszűnt, és gyakorlatilag január 1-től, tehát mostantól létrejöhetnének a szélturbinák Magyarországon. Tehát befektetések történhetnének, beruházásokat lehetne megvalósítani. Ami viszont nagy probléma, hogy a villamos hálózat, és itt is ez a probléma, ami a napenergia hasznosítása terén, nem alkalmas arra, hogy tömegével befogadja a szélkerekek, szélturbinák által megtermelt villanyáramot. És ez a nagy kérdés, hogy a magyar kormány fejleszti-e úgy a hálózatot, hogy betáplálhassuk a szélnek az energiáját, amit ezzel meg lehet termelni. Ez azért lenne nagyon jó, mert egyrészt ugye zöld energia,
meg van rá forrás.
Meg van rá forrás, és ugye nem csak az Uniótól, hanem ez magánbefektetőknek is megnyitja a teret, tehát ez pont egy olyan terület, ahol piaci megoldásokat is lehetne alkalmazni. Jöjjenek ide a befektetők, és csinálják meg. Mint egy apró kitérőt teszek, én azért annak örülnék, ha ezek magyar befektetők lennének, vagy legalább Európai Uniós befektetők, tehát hogy a hazai piacot erősítsük ezzel. Azért az elmúlt időszakban volt egy olyan hír, még decemberben, hogy a magyar kormány, minthogyha kínai befektetőkben gondolkozna, ugye itt volt az Európai Uniónak egy vállalása, hogy Európai Unión belüli befektetőknek ad teret, és Európai Uniós szélturbina fejlesztőket fognak támogatni, hogy ezeket a fejlesztéseket megvalósítsák. Na, az Európai Unióban 26 ország ezzel egyetértett, hogy a hazai piacot erősíti. Magyarország volt az egyetlen, aki ezt nem írta alá, és nagyon úgy néz ki, hogy itt kínai befektetéseknek akarják megnyitni a teret, a lehetőséget, ami abból a szempontból problémás, hogy biztonsági kérdéseket vet fel, kiberbiztonsági kérdéseket, ugyanis ezek a szélturbinák, ezek folyamatosan ugye monitorozzák a környezetüket, hogy mi történik, és egyébként nem csak légmozgás szempontjából, és nagy kérdés, hogy ezek az adatok hova jutnak vissza. Tehát ez egy biztonsági adat, biztonsági és kiberbiztonsági kérdés, ebből a szempontból
ennek
is az a szerencsés.
Az Európai Bizottságnak is lesz hozzászava, hogyha ez az Európai Unióban
úgy tűnik,
biztonsági
és
kérdéseket
úgy tűnik,
vett fel.
Hogy igen, tehát mennyire bonyolult a kérdés, nem csak zöld kérdés, nem csak áram kérdés, gazdaságfejlesztési kérdés, hanem kiberbiztonsági kérdés is, a zöld energia előállítása valóban.
Önöknek mekkora hatása van, vagy mennyire jó a kapcsolata a kormányhoz közel álló tanácsadók felé? Ezt azért kérdezem, mert a Század Vég, amelyik egy ilyen fő think tankje a kormányzatnak, ott van energia- és klímapolitikai szakértelem, tehát hogy van ilyen típusú kommunikáció ellenzék és kormányzati szereplők, vagy kormányháttér szereplők között?
Hát én kettőt említenék, de azért ez nem az a klasszikus kapcsolattartás. Az egyik ugye, hogy folyamatosan bombázzuk a kormányzatot a javaslatunkkal. Ezek nagyon részletesen kidolgozott szakpolitikai javaslatok,
tehát
például a szélenergia.
Tudnak belőle szemezgetni.
Én biztos vagyok benne, hogy ezek a javaslatok, ezek hozzájuk is eljutnak, és ezeket elemzik. Ez az egyik, de ez kicsit ilyen egyoldalú kapcsolattartás, mert mi elküldjük a javaslatunkat, biztos megnézik, ők nem jeleznek vissza ugye közvetlen módon. A másik pedig az, hogy nekem azért az elmúlt években is volt szerencsém részt venni bizonyos konferenciákon, vitákon, ahol mondjuk olyan energiapolitikai szakértőkkel, szakpolitikusokkal tudtam vitázni, egyiket akár Steiner Attilával, aki ugye a klímavédelemért vagy energiáért felelős államtitkára a Lantos Csaba alatt, aki, én azt gondolom, egy felkészült szakértő, tehát abszolút tisztában van a helyzettel, vannak jó ötletei, és látják azt, hogy a zöld energia felé nyitni kell, de még mindig hiányzik belőlük az az ökopolitikai megfontolás, hogy ez csak innovációval és technológiával nem fogják megoldani ezt a problémát, hanem igenis, mi van a gazdasággal, mi van a túlpörgetett piacgazdasággal, mi van a fogyasztással, tehát ők ezeket a kérdéseket még nem látják. De én azért örülök ezeknek a vita lehetőségeknek, mert próbálom őket meggyőzni, hogy három dimenzióban tekintsenek erre a kérdésre, és ne higgyék azt el, hogy csak a technológia fog megváltást hozni nekünk.
Egy kicsit visszahoznám a adás elején felvetett kérdéseket, jelesül azt, hogy milyen népszavazási kérdéseket sikerült keresztül nyomni, és melyeket nem. Egy ideig úgy tűnt, hogy az LMP-nek sikerül egy kérdést átnyomni, még a kúria is rányomta a pecsétjét, ami a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos problémákat keretezte volna. Lett volna egy olyan kérdés, hogy egyetértenek-e az emberek azzal, hogy az országgyűlés helyezze hatályon kívül a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvényt. Ugye a kiemelt beruházások azok, amelyekkel a kormánypárt lényegében megkerülve a helyi érdekegyeztetést, önkormányzatokat, tud akkumulátorgyárakat építeni például, vagy bármilyen más beruházást, lakóparkot, ipari létesítményt, teljesen mindegy. Ezeket, ha rányomják ezt a pecsétet, hogy kiemelt beruházás, nem kell semmit se csinálni, egyeztetni végképp nem. Viszont most úgy tűnik, hogy hiába nyomta rá a kúria a pecsétet, és indulhatott volna az aláírásgyűjtés, egyszer csak az országgyűlés elfogadott egy új törvényt, az építészeti törvényt, amibe tulajdonképpen belenyomták ennek a kiemelt beruházási törvénynek a lényeges elemeit, és a kiemelt beruházási törvényt megszüntették. Tehát ilyen klasszikus, illiberális, nem jogállami megoldás. Mi lesz a következő lépés az LMP-nek? Egyrészt ezt hogy értékelik? A jövő szempontjából is egy fontos kérdés, hogy amikor ennyire erőteljesen nyomul a kormánypárt, és ennyire nem működnek a fékek és ellensúlyok, akkor miben tud reménykedni egy ellenzéki párt, hogy keresztül tudjon nyomni népakaratot? Mert itt azért arról lett volna szó, hogy erről az emberek szavazhattak volna.
Tulajdonképpen azért mind a mai napig nem mondta ki senki, hogy nem lehet népszavazást tartani. És ugye nagy kérdés, hogy ki az, aki ezt kimondhatja, erre nem is nagyon volt még precedens, hogy átmegy egy népszavazási kezdeményezés, majd az alapja vészel, ugyanis hatályon kívül helyezik azt a törvényt, amire elindult a szavazás, és zöld jelet adtak neki, tehát elindulhatott a folyamat. Szerintünk az Alkotmánybíróság mondhatja ezt ki, De az is nagy kérdés, hogy mikor mondhatja ki az Alkotmánybíróság, mert az nem úgy megy, hogy egyszer csak kijelenti, hogy jaj, hogy egyébként nem lehet népszavazást tartani, mert látjuk azt, hogy hatályon kívül helyezték a törvényt. Itt van egy jogi bizonytalanság tényleg mind a mai napig ezzel kapcsolatban. Az történt egyébként, hogy a Törvényalkotási Bizottság még valamikor decemberben ülésezett, és ez mindig úgy szokott működni, hogy meghirdetik a bizottsági ülést, mondjuk egy csütörtöki nap van jellemzően, és szerda este, éjjel, hajnalban jönnek be azok a módosítási javaslatok, amik bekerülnek a bizottság ülésére. Nyilván néhány óra alatt föl lehet készülni sok száz, akár sok ezer oldalas módosításokra, amiket ilyenkor különböző saláták formájában, jogszabályi saláták formájában beterjesztenek. És az egyik ilyen salátában volt benne az, tényleg egy módosító javaslatnak a módosító javaslatához kapcsolódóan, az a körülbelül 250 pontból álló 150 oldalas módosítás a sok más napirendi pont mellett, ami tényleg arról szólt, hogy egyébként hatályon kívül helyezik a kiemelt beruházásokról szóló törvényt, amire irányult a mi népszavazásunk, és ennek a törvénynek a rendelkezéseit belepakolják az építészetről szóló törvénybe. Tehát ez egy jogi trükk történt, egy jogi trükközés, meghekkelték a jogszabályokat, és azon a bizottsági ülésen, illetve később a parlamenti szavazás során valóban átment ez a javaslat, de még egyszer, ki az, aki azt mondja, hogy nem lehet megtartani ezt a népszavazást? Ki az, aki ezt le tudja fújni, mert ez nem a Választási Bizottság, nem a Kúria, nem a kormány.
De most így nem tudják elkezdeni a aláírások gyűjtését, vagy igen?
Tulajdonképpen el tudjuk kezdeni, csak az a kérdés, hogy érdemes-e akkor, amikor valóban hatályon kívül helyezték a törvényt, itt mérlegelni kell a lehetőségeket. Azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Fidesz néhány évvel ezelőtt megteremtette a politikailag érvényes népszavazásnak a kategóriáját. Ez is ugye jelzi azt, hogy a kormány mennyire nem a, hát hogy mondjam, az eddigi jogszabályi keretekben, vagy a demokráciának ugye a formális eszközein, vagy keretein belül gondolkozik, hanem politikai szempontból gondolkozik, túl a fékeken és az egyensúlyokon. Ha van egy megfelelő akarat, ami megnyilvánult, akár érvényes a népszavazás, akár egyébként nem ment el elég választópolgára, hogy ugye 2022-ben vagy 2016-ban, de azt mondják rá, hogy politikailag érvényes, akkor az politikailag érvényes, és mégiscsak van valamilyen hatása. Úgyhogy kérdés, hogy ezzel mi lesz, de az is biztos, hogy újabb népszavazási kezdeményezéseket adunk be, hogy jogilag is folyamatosan ugye üldözzük ezeket a szabályozásokat, és immáron az építészetről szóló törvényt is alkotmány, mármint hogy népszavazásra szeretnénk vinni, és a Választási Bizottság elé visszük.
Hát ez már lényegében a jövőről szól, 2024 terveiről, és itt nem megkerülhető, hogy beszéljünk az önkormányzati, illetve az Európai Uniós választásokról. Visszaállítják a listás választási rendszert Budapesten, ez a Fidesz módosító javaslata volt, bármennyire is úgy tűnik, mintha a mi hazánk adta volna be. Tehát a jövő évi júniusi önkormányzati választáson már pártlistákra is lehet szavazni a fővárosban. Mennyire jó ez az LMP-nek?
Ezt nem így kellett volna, meg nem a választás előtt néhány hónappal, tehát ez ami olyan elvi kifogás, ami miatt nem tudtok ezt számogatni.
De ez jó lenne az LMP-nek, hogy listáson is lehessen szavazni a fővárosban?
Ez egy nagyon érdekes javaslat volt, mert hirtelen ugye a mi hazánk beterjesztett egy olyan tényleg magasfokon kodifikált, nagyon hosszú javaslatot, ami teljesen új választási rendszerre vonatkozott önkormányzati, illetve fővárosi szinten. Én nem tudom, hogy ez kiírta meg ezt a javaslatot, és hogyan terjesztették be, de azért ez kérdőjeleket vett fel. Aztán így az eljárás során valahogy megsértődtek, és végül nem szavazták meg a saját javaslatukat, amire ugye a Fideszes kétharmad nyomott egyiket egyedüliként igent, és így ment át a javaslat. Hát hogy mondjam, a mérlegnek két serpenyője van. Az egyik az, hogy önmagában az, hogy arányos a rendszer és listák vannak, azzal mi egyetértünk. Hát 2010-ben is egyetértettünk vele, 2014-ben is egyetértettünk vele, amikor ezt megváltoztatták. Még egyébként pont az LMP volt, aki anno alkotmánybírósághoz ment, mert megváltoztatták a listás, arányos, demokratikus rendszert. Na most azt mondani néhány évvel később, hogy most meg az új rendszert akarjuk megvédeni,
igen,
az ugye nem lenne
konzekvens.
És ez a mérlegnek a másik serpenyője, hogy az viszont egy nagyon fontos elvi, jogi, alkotmányossági kérdés, hogy a választási rendszereket nem lehet áthuzalozni a választás előtt néhány hónappal. Tehát ezeknek stabil rendszereknek kell lenni. Lehet egyébként törvényt módosítani, és lehet a választási törvényt is módosítani, de hát megfelelő felkészülési időt kell adni, és ezt nem a néhány hónap múlva megtartandó választásokra kell hatályba léptetni, hanem évekkel később. És itt ugye ez volt az alapvető probléma, ami miatt nem tudtuk támogatni, De az is tény, hogy ez az arányosabb rendszer, ez a visszatérés, nem teljesen visszatérés a 2010, illetve előtti rendszerhez, de lényegét tekintve mégiscsak visszatérés, ez lehetőségeket teremt, és adott esetben lehet, hogy arra is lehetőséget teremt, és hát Fidesz erre nem gondolt, hogy új szavazói tömegeket, csoportokat hozzunk be, és nagyon-nagyon leszorítsuk a Fidesznek a választási eredményét, ami szerintem egy szimbolikus jelentőségű is lehet, és egy újabb ugródeszkát jelenthet egyébként 2026-ra készülve.
Meg a kis pártoknak jó, mert nem kell hozzá polgármestert nyeretni, meg nyerni a többieknek az együttműködési szándékát, hanem így is lehet bejuttatni a közgyűlésbe politikust.
Hát igen, mert ugye elég igazságtalan volt a mondjuk 2014 és akkor 22 vagy 19 között működő rendszer, ami valóban nem kedvezett a kispártoknak, de úgyse kedvezett, hogyha szövetségbe indultak, mert nagyon-nagyon szűk volt a kompenzációs lista, oda nem kerülhetett fel ugye akárki, csak aki polgármester jelölt volt, és így gyakorlatilag a kispártok nem tudtak képviselőket juttatni a fővárosi közgyűlésbe, ez is igaz, igen.
Egy nagyon gyors kérdés maradt a végére, Vitézi Dávid. Önök jelölik?
Ez ennek az évnek az elején fog eldőlni. Erre nem tudok még egyértelmű igennel vagy nemmel felelni. Meg kell vizsgálni, hogy melyik az a konstrukció, ami leginkább közel visz ahhoz, hogy a Fideszt leváltsuk, hát majd 26-ban, de egyébként ilyen szempontból szimbolikus ez a választás, de a fővárosban mindenképpen mondjuk 20-25% alá szorítsuk adott esetben, és melyik az a konstrukció, ami ezzel párhuzamosan leginkább szolgálja a zöld program és a zöld értékek képviseletét. És Vitézi Dávid, az ő elképzelései, az ő városi víziója, hogyan nézzen ki a főváros, egyébként maximálisan átfed az LMP elképzelésével, ez is igaz. És szerintem nem kell attól félni, hogy különböző mondjuk listák vannak, vagy különböző szövetségek indulnak a választáson, mert ezek mind-mind a Fidesz ellen létrejövő szövetségek, most leszámítva persze a Mi Hazánkat, és lehet, hogy ezek a konstrukciók, ezek a listák, több lista tudja behozni azt a szavazó mennyiséget, ami...
Vagy ami, megosztani.
De ugye azért nem megosztani, mert listákról van szó, tehát nincs elveszett szavazat, aki eléri az 5%-ot, ott nincs elveszett szavazat, és ezek végül mégiscsak összeadódnak, és létre fog jönni egy kisebbségi Fidesz, és egy nagy-nagy többségű ellenzéki tömb, de valóban nekünk az az érdekünk, hogy minél több zöld képviselő legyen ebbe az ellenzéki tömbbe.
Ennyi fért az év első órájába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kanász Nagy Mátének, az LMP országgyűlési képviselőjének, a zöld párt frakció vezető helyettesének pedig köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és megosztotta a gondolatait.
Én is köszönöm szépen.
Minden jót és boldog új évet kívánunk.